Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richárd vagyok a műsorvezető, önök a Világszámot hallják itt az Inforádióba, és útnak indulunk, de bizony autóval, mert hogy kerozin válság fenyegeti a világot, és ezek nem csak ijesztegetések bizony, mint sokan nézték, figyelték az eseményeket, megszólaltak komoly iparági szereplők, a légitársaságok közül többen már léptek is. Valóban a kerozinválság kritikus szakaszba lépett, és hát nem csak európai kerozinválságról van szó, mert a figyelmeztetések most már nem csak Európára szólnak, hanem Ázsia is bizony komoly gondokkal küzdik, és a maláj légitársaság is járatokat ritkított, sőt törölt is. Minden esetre még kérdéses persze, hogy a nyári szezonban, amikor júliusban, augusztusban a legtöbb gép levegőbe emelkedik majd, ha minden jól megy, akkor valóban ezt tényleg meg is teszik-e ezek a gépek, mert hogy lesz-e elegendő, elérhető áru kerozin. Mert nem is az a kérdés sok esetben, hogy vajon lesz-e elegendő kerozin, hanem hogy milyen áron lesz mindez, és milyen mértékben tudják majd a légitársaságok értékesíteni ezeket a járatokat. Minden esetre csak május első hetében a légicégek világszerte több mint 13 000 járatot töröltek. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 2 millió ülőhelyel kevesebb lesz majd, mint korábban. Míg tavaly azt jósoltuk, hogy olyan 3%-4% körüli emelkedés is várható a légiforgalomban, és így általánosságban az amúgy is kimagaslóan szép európai turisztikai eredmények tovább javulhatnak. Nos, most visszaeséssel lehet számolni, még akkor is, hogyha egyébként megoldódik a Hormuzi szoros és a különböző egyéb geopolitikai problémák miatti kerozinválság, még akkor is már most szinte biztos, hogy lehetetlen lesz behozni a lemaradást, tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan optimista becslések szerint is 4-5%-os visszaesés lehet majd a légijáratok számában, de lehet persze ebből bármi, majd meglátjuk, hogy miként alakulnak a kerozin viszonyok, miként alakulnak majd a geopolitikai viszonyok, miként alakulnak majd a háborús vezetekben a dolgok. Érdekes egyébként, hogy összességében vannak olyan vélemények is, egyes elemzők, főleg az Egyesült Királyságban azt gondolják, hogy az iráni konfliktus elhúzódása miatt Európa szerte akár 85 000 járat, vagy még több is megszűnhet, tehát akár a piac 10%-kal is csökkenhet, és ez bizony már komoly számot jelent. Minden esetre azt látjuk, hogy az üzemanyag ára a konfliktus kezdete óta megduplázódott. Persze nagyon sok esetben a légicégek fedezeti szerződésekkel jó előre bebiztosítják magukat, és leszerződtek arra, hogy a kerozint jó áron megkapják, de hát ezek jelentős része már lejárt, hiszen a közel-keleti válság már ugye jó ideje tart, és már akkor drágább üzemanyaggal kellett számolni, úgyhogy most láthatjuk, hogy a tényleges piaci ár az a korábbihoz képest jóval magasabb. Emiatt sok útvonal egyszerűen veszteségessé vált, úgyhogy a légitársaságok, a Lufthansa, a KLM és sok más is, az Air France KLM kénytelenek vészmenetrendet bevezetni. De Ázsia különösen nehezen jön ki ebből, mert ha megnézzük, hogy honnan származik az ázsiai kerozin, akkor látjuk azt, hogy többségében az öbölmenti országokból, és emiatt Szingapurt, Japánt és ezt a területet különösen nagyon különösen érinti ez a válság. Szingapurban egyébként hatósági korlátozásokat vezettek be már az üzemanyag felhasználásra. Tókióban szintén bizonyos mértékig lehet csak kerozint felhasználni, és fel is szólították a légitársaságokat, hogy lehetőleg újabb járatokat ezekre a településekre ne indítsanak, mert a visszaútat nem biztos, hogy el tudják látni. A mostanit el tudják látni, de már most is ugye kérik a légitársaságokat, hogy úgy vételezzenek üzemanyagot, hogy az üzembiztonságot ne veszélyeztesse, de azért annál többet ne lehetőleg, tehát emiatt oda kell figyelni a tervezésre a logisztikusoknak. Egyébként nagyon sok légitársaság veszteséggel számol emiatt. A Wizz Air is például úgy véli, hogy mintegy 50 millió eurós lesz a veszteség az üzemanyagárak miatt. Emiatt hálózat optimalizálásba kezdtek, ami azt jelenti lényegében, hogy a kevésbé nyereséges vagy nullszaldós járatokat, azokat megszüntetik, vagy a veszteségeseket meg pláne. De hát ez persze a budapesti útvonalakat is érintheti, mert ha megnézzük, ha Wizz Air miből termeli leginkább a nyereséget, nem feltétlenül a Budapestről induló járatokból. Ez viszont a Magyarországról indulókat is hátrányosan érintheti, mert nagyon sok olyan járat megszűnhet, ami nem hoz eleget a konyhára, ugyanakkor a magyar utazóknak lehetőséget biztosít arra, hogy közvetlenül elérjenek kedvelt úti célokat. Persze a válság megoldásának a kulcsa a hormuzi szorosnak a részleges újranyitása, vagy egyáltalán újranyitása. Hát, hogy ezt mennyire sikerül megoldani, nyilván az a jövő kérdése, és vannak, akik azt mondják, hogy hát talán a nyár elején, de ezt igazából nem tudja csak az Úristen, mert hogy hogyan alakul a geopolitika, hát ez most jelen pillanatban azt gondolom, hogy még maguk az érdekelt felek is nehezen tudják, hogy mi lesz most ebből. A Lufthansa egyébként már bejelentette 20 000 európai járat törlését, a KLM Air France szintén. Az Európai Unió pedig új szabályozást készít elő a járatok összevonására az alacsony kihasználtságú gépek leállítása érdekében. De az is érdekes egyébként, hogy ugye a közel-keleti válság kapcsán hát az Európából főleg exotikus desztinációkra irányuló utazást is hátrányosan érintette a mostani időszak, mert hogy a Qatar Airways, az Emirates, meg a Turkish Airlines volt az a három nagy légitársaság, amelyik isztambuli, dohai, illetőleg dubai átszállással biztosította azt, hogy összekösse Balit, a Maldív-szigeteket, India egyes területeit, és Nepált, meg sok minden más helyet még az európai, főként nyugat-európai országokkal, de hát Budapesttel is egyébként, hiszen Budapest-Dubai járat is van. Tehát ilyen értelemben azzal, hogy nehézé vált mondjuk a leszállás Dubajba vagy Dohába, csökkentették a járatoknak a számát. Voltak olyan időszakok, meg hát most még talán vannak is, amikor lezárják a repülőteret. Emiatt nehézkesebb elérni ezekre az úti célokra, tehát a hosszú távú távoli úti célok véletlenül kevésbé lesznek népszerűek azok között, akik azért választják ezeket, mert hogy exotikus, érdekes és szeretnék megnézni, lehet, hogy akkor inkább a közép-amerikai térség lesz az, ami ennek viszont a haszonélvezője. Már hogyha lesz egyébként azokra a járatokra is elegendő kerozin feltéve. Ami érdekes, hogy az Emirates például ugye a tavalyi évet nézve rekord nyereségről számolhatott be, de hát ez természetes, hiszen tavaly még nem volt ilyen válság. A tavalyi évben a haszonélvezője volt az Emirates annak, hogy nagyon sok nyugat-európai légitársaság is csak kerülővel tudott menni, az orosz légteret nem érintették, következésképpen a kerozinfogyasztásuk megnőtt, a jegyárak is egy kicsit emelkedtek, és emiatt viszont a Qatar, a Turkish és az Emirates nagyon-nagyon sok plusz jövedelemre tett szert. Hát most már az idei év az nem lesz ennyire jó nekik, főleg azért, mert nagyon hosszú ideig állni is kellett rengeteg gépnek, és általánosságban a globális tranzitforgalom lelassult. Ráadásul az ázsiai átszállásoknál most már jóval hosszabb várakozási időkre kell számolni, tehát ez is egy kicsit nehezíti a dolgokat. Érdekes az is egyébként, hogy ha lesznek majd járattörlések, akkor mennyire lehet majd azokat viszmajornak minősíteni. Nos, a cégek megpróbálják elérni, hogy a hiányt rendkívüli körülménynek minősítsék, és ez valószínűleg meg is fog állni, tényleg viszmajor lesz. Ez azért fontos, mert hogyha hirtelen kényszerülnek járatokat törölni, tehát 20 napon belül az indulási időponthoz képest, akkor nem kell kártérítést fizetniük, és elegendő pusztán visszatéríteni egynek az árát, vagy alternatív útvonalat javasolni. Úgyhogy emiatt is érdekes, hogy hogyan alakulnak majd a légi hírek az elkövetkezendő időben. Persze az is kérdéses, hogy mennyi légitársaság tudja átviselni majd ezt az időszakot, hiszen látjuk azt is, hogy ha a légitársaságok megrodjannak, akkor bizony azért az láncreakciókat is megjeleníthet. A kerozin ugye alapvetően kőolajból készül, a nyersolaj finomított desztillációjával állítják elő, és a lepárlási folyamat során 150 és 300 Celsius fok közötti hőmérsékleti tartományban nyerik ki. Úgyhogy kőolaj a forrása, de nehezebb olajkomponensekből is előállítható úgynevezett krakkolással. Szintelen, halványsárga a jellemző szagú folyadék egyébként, és a benzin és a gázolaj között helyezkedik el a finomítási sorban, és hát az utasszállító repülőgépek sugárhajtó műveinek ez a hajtóanyaga. Azt mondják persze, hogy a fenntartható kerozin előállítás az majd a víz és a széndioxid felhasználásával lesz lehetséges, hát nem tartunk még ott, maradjunk annyiban. De azt látjuk, hogy bizony a gépek egyelőre még nagyon sokat fogyasztanak. Egyébként a repülési üzemanyag tervezés szigorúan szabályozott folyamat. A pilóták, meg a diszpécserek, meg a logisztikusok nem csak az útra elegendő mennyiséggel, hanem biztonsági mennyiséggel is számolnak folyamatosan. van egyszer egy gurulási üzemanyag, amit a hajtóművek beindításától a kifutópályáig, amíg elgurul a gép, addig eléget, tehát lényegében ezzel megy a kifutópályán, és van az úgynevezett úti üzemanyag. A felszálláshoz, emelkedéshez, utazáshoz és süllyedéshez szükséges mennyiség a célállomásig. Aztán van az úti üzemanyag, ami a felszálláshoz, emelkedéshez, utazáshoz, süllyedéshez szükséges mennyiség a célállomásig. És van ezen kívül egy tartalék. Váratlan helyzetekre bármi történhet, és hát elő is fordulnak váratlan helyzetek. Hát hányszor van olyan, hogy nem tud leszállni a gép, folyamatosan kell körözni, mert vagy már valami gond van, vagy esetleg légköri viszonyok, a repülőtéren történik valami, tehát rengeteg dolog történhet, vagy esetleg máshova kell elindulni. Nos, az úti üzemanyag 3-5%-a az a vészhelyzetekre van félretéve, és ez fedezi ezeket a váratlan szélváltozásokat vagy a kerülőutakat. És van egy úgynevezett kitérő üzemanyag is, például, hogyha a célreptére nem lehet leszállni, mert ott vihar van vagy baleset, akkor annyi mennyiséget kell még pluszban kitérő üzemanyagként vinni, ami elég legyen ahhoz, hogy a gép elrepüljön a tartalék repülőtérre. És hát van egy végső tartalék. Ez egy érinthetetlen keret, nagyjából 30-45 percre elegendő a levegőben, és hogyha a pilóta már ebből fogyaszt, akkor vészhelyzetet kell jelenteni. Tehát, hogyha minden elfogyott már, mindenre volt már valamilyen felhasználási utasítás, és még mindig fent kell maradni a repülőgépnek, és már csak 30-40 percnyi várakozás van, na hát akkor vészhelyzetet kell jelenteni, hát akkor ugye le kell szállni. Azt jelenti, hogy 30 percen belül valahova le kell szállni. Egyébként, hogyha nagyon nagy lesz a forgalom, meg valami különleges helyzet van, akkor még a kapitány döntése alapján ehhez is lehet plusz mennyiséget hozzárakni. De érdekes, hogy látszólag persze, ugye az olybáj tűnik, hogy igen, hát akkor a kapitány jó sok üzemanyagot vigyen magával, mert hát bármi gáz van, probléma van, baj van, akkor tényleg legyen mihez nyúlni. Hát valójában a pilótáknak azért elég pontosan kell számolniuk, és meg kell gondolni azt, hogy mennyit visznek. Hát a logisztikusnak a géptöltésekor alaposan ott kell lennie a topon, mert hogy minél több felesleges olyan üzemanyagot visznek, ami igazából végül mégse kellett, tehát annál inkább növeli a gép súlyát mindez, és emiatt még több üzemanyagot fogyasztanak. Tehát sok üzemanyag, nehezebb gép, több fogyasztás. Úgyhogy nem megoldás az, hogy a biztonság kedvéért mindig annyit vigyünk, hogy bőven jöjjön nagyon sok fölösleges, és hát ez lényegében nem megoldás, gazdaságilag nem éri meg. Meg hát környezetvédelmileg sem túlságosan jó megoldás. Úgyhogy érdekes ez is, hogy úgy kell számolni a kerozinfogyasztást, hogy tényleg mindezeket figyelembe véve nem egy könnyű dolog. Tehát ha megnézzük azt például, hogy mondjuk egy Budapest-London útvonalon hogy történik mindez, ott például mondjuk egy Airbus repülőgéppel, ugye egy 321 Neo-t, az viszonylag sok van a vizerben, például ilyen általában 2 óra 30 perc alatt teszik meg, és nagyjából 6000 kg-nyi kerozin az úti üzemanyag, és az összes tankolt mennyiség az meg hát mondjuk olyan 8000-9000 kiló, hát 10000-11000 liter körülbelül így szállnak fel, és hát ha megnézzük azt, hogy mennyi a kerozin, érdekes egyébként, tehát ezt olyan tudjuk-e, hogy mennyi a kerozin, ha már arról beszélünk, hogy kevés van belőle, meg drága. Nos, Európában nagyjából most olyan 1,3 dollár literenként a nagykereskedelmi piacon, de van, ahol most már 2 is, tehát folyamatosan megy fölfelé. Úgyhogy ez is nagyon érdekes egyébként. Hogyha nem kell a tartalékot felhasználni egy gépnek, akkor ott marad a tartályban, és eddig ugye úgy működött a dolog, hogyha valahol olcsóbb az üzemanyag, akkor többet tankolnak, és akkor lehet ezzel egy kicsit játszani. Persze itt is még a repülőgépeknél is működik, de hát mint említettem, nem mindig, mert hát lehet, hogy drágább szállítgatni a plusz üzemanyagot, mint amennyiért hozzájutunk utána mondjuk egy olyan helyen, ahol kevésbé olcsó a kerozin. Úgyhogy ez is érdekes, hogy ezzel hogy lehet játszani. Na de hát felhasználói szempontból, vagyis az utasok szempontjából, meg azt is láthatjuk, hogy ha megnézzük, akkor nem mindegy az, hogy törlik a járatot, vagy nem törlik a járatot. Nem mindegy az, hogy hazaérünk másnap, vagy nem érünk haza másnap. Nem mindegy az, hogy 3 napig még ott kell rostokolnunk, és fizetnünk kell a szállást, vagy nem. És hát az is fontos, hogy úgy készüljünk fel az utazásra, hogy a szállás is lehetőleg legyen lemondható, vagy módosítható. Ha viszonylag flexibilis a szállás, vagy fizetünk majd a szálláson, módszert választunk, akkor könnyebb azzal dolgozni, és hogyha a szállás egy előre kifizetett fix időpont, akkor ritka az, hogy engednek abból. És főleg akkor, amikor a túlturizmus idején már tényleg a felkapott úti céloknál rengetegen megfordulnak, akkor azért nehéz a szállással alkudozni, hogy most jaj, akkor én egy nappal később jöttem, és most akkor ezt ne számítsák fel. És ráadásul, hogyha nem jelezzük, hogy mondjuk később fogunk jönni, akkor minden további nélkül kiadhatják a szobát. Tehát, hogyha nem jelenünk meg mi az adott napon, és mondjuk utólagos fizetéssel vagyunk ott elvileg, hiába megyünk oda másnap, mondhatják azt, hogy már nincsen hely. Nagyon tudják sajnálni, tehát folyamatosan kommunikálni is kell. Vagy a foglalási portáloknál ezt jelezni kell, vagy a foglalási portálokon keresztül, vagy ha közvetlenül foglalunk, akkor pedig a szálláshelynél ezt bizony jelezni kell. Úgyhogy ezzel is számolni kell. Abban az esetben persze, hogyha flexibilis a szállásunk, az se jelenti azt, hogy mondjuk, hogyha egy nappal előtte lemondják a repülőjáratot, vagy törlik a járatot, akkor ezt el fogja fogadni majd a szálláshely szolgáltató. Meg kell nézni mindig, hogy mik a lemondási feltételek. Tehát van, ahol 30 nap, van, ahol 15 nap, van, ahol 3 nap, és ezt nyilván figyelembe kell venni akkor, amikor mi próbálunk variálni a szállások esetében. Azt is érdemes megnézni, hogy akkor, hogyha ha lemondjuk a szállást, akkor mennyi kötbért kell fizetni, hogyha mondjuk az első napot mindenhol felszámítják, van, ahol az egészet felszámítják, tehát ez sem mindegy, hogy a szállásokat hogyan és miként mondjuk le. Itt sincsen feltétlenül mindig érvényes aranyszabály, csak különböző szokásrendszerek azok vannak. Természetesen előfordulhat az is, hogyha mondjuk a szálláshelyet lefoglaljuk, és a repülőgépünket törlik, és mondjuk 3-4 nap múlva tudunk csak elindulni. Nos, hát sok esetben olyankor buktuk a szállást, és a maradék napot tudjuk ott eltölteni. Hogyha elindulunk például egy fapados járattal, és visszafelé is veszünk egy jegyet, de nem utazási irodával utazunk, akkor mondjuk, hogy 3 nappal később indulunk útnak, az nem azt jelenti, hogy utána átcsekkolják nekünk a visszafelé utat mondjuk 3 nappal későbbre. Tehát akkor bizony csökken a nyaralás, tehát elvész az időnk. Úgyhogy ezzel is számolni kell természetesen. Az utazási irodák esetében is, hogyha ők blokkszit helyet foglaltak egy fapados járaton, akkor bizony előfordul minden további nélkül az, hogy nem tudják végül is megoldani azt, hogy ne legyen kevesebb egy picit a nyaralás. Ha valaki chartergéppel megy, akkor azért az szerencsésebb, ott azért mindenképpen van lehetőség arra, hogy az utazási iroda maga ura legyen, mert ugye a különjáratú gépnek van egy indulási időpontja. Ha van késés is, akkor az nagyon ritka, hogy egy napos legyen, maximum néhány órás. Ha el is romlik a különjáratú repülőgép, voltam már számos esetben így, akkor 6-8 órát kell maximum várakozni, és akkor maga, ahonnan bérelték, maga az a cég küld egy másik gépet, vagy gondoskodik a javításról, és a visszautazás is viszonylag biztos. Nagyon ritka az, hogy egy különjáratú lefoglalt repülőgépet azt egész egyszerűen töröljenek, hát olyan nincsen, mert akkor az utazási iroda felé is nagyon sok pénzt kell fizetnie a csártelégitársaságnak, és a utazási irodának is helyt állnia kell. Úgyhogy ebből a szempontból az biztos, hogy nem mindegy, hogy például utazási irodát használunk, vagy pedig úgy megyünk, hogy magunk foglalunk, tehát az utazási iroda viszonylagos biztonságot jelent. Meg már persze az sem mindegy, hogy amikor utazunk, akkor éppen az adott időszakban vajon milyen lesz a légiforgalom, milyenek lesznek majd a repülőtereken a körülmények, mert bizony, hogyha vannak járattörlések, hogyha vannak járatmozgások, annak van egy továbbgyűrűző hatása. Emlékeznek talán még jó páran, akár a tévében látták, akár át is érték, hogy voltak olyan jelenetek, amikor tényleg tele volt a repülőtér, 4-5-6 órás várakozások voltak, hát bizony ez benne van a pakliba. Tehát erre azért fel kell készülni. Úgyhogy akinek mondjuk 2-3 gyermeke van, nekem ugye 3 pici gyermekem van, Fülöp, Milla és Jászmin, hát nekik bizony azért nem mindegy az, hogy most várakoznak, vagy nem várakoznak 4-5 órát a repülőtéren, úgyhogy én inkább most bepakolom őket az autóba, és akkor autóval fogunk majd nyaralni menni, meg pihenni menni. De természetesen ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne bevállalni egy utazási irodával, ne lehetne bevállalni akár saját magunk egy nyaralást repülővel, de fel kell készülni, hogy akár ez is előfordulhat, de nyilván az is előfordulhat, hogy minden megoldódik, mert megegyeznek a felek, a geopolitikai helyzet, szituáció megoldódik, és minden hajó elmegy, ahova el kell mennie, és minden rendben lesz, és mindenki boldog. Tehát ezek csak figyelmeztetések egy olyan helyzetre, egy olyan szituációra, amely bekövetkezhet a világban. Ezzel együtt természetesen változik is majd a kedvelt úti céloknak a listája is, de nem jelentősen. A közelebbi úti célok azok felértékelődnek, a távolabbi úti célok közül főleg a nagyon távoli egzotikus úti célok azok pedig kevésbé lesznek látogatottak, mint korábban, hát hogyha nem is jelentős mértékben, de azért érzékelhető mértékben. Az amerikai labdarúgó világbajnokságot is befolyásolja egyébként a kerozinválság. Hát itt aztán tényleg, hogyha járattörlés van hosszú távú járatnál, akkor lekéssük a meccset, hiába van jegyünk. Tehát ez is azért bizonytalanná teszi mindazokat, akik szeretnének részt venni az eseményen, pedig már van bizonytalanság elég, hiszen itt van például Irán helyzete, hogy most akkor játszik-e az Egyesült Államokban, játszik-e a VB-n. Hát mindenki most így elhallgatott ebben a kérdésben, majd valami lesz alapon, hát ha megegyeznek. Úgyhogy egyelőre a FIFA azt gondolja, hogy menni fog Irán az USA-ba, hát hogy menni fog-e legalábbis a labdarúgó válogatott, azt majd meglátjuk. A következő sarokpontokat érdemes megnézni, amikor tervezzük a nyaralásunkat. Az első az az, hogy amikor arról beszélünk, hogy hát rémiszketés, ijeszketés, akkor általában a mumus nem jön elértünk, tehát olyasmivel próbálják meg néha a kisgyerekeket is ijesztegetni, ami nem valószínű, hogy bekövetkezik. A kerozinválság az nem ijesztegetés, hanem egy lehetséges alternatíva felvázolása azért, hogy fel tudjanak készülni erre az utazni vágyók. Nem véletlen az, hogy az iparági szereplők is már megszólaltak, az Európai Unió tisztségviselői is megszólaltak, a nagy légitársaságok vezetői is megszólaltak, sőt, hát már látjuk is, hogy gyakorlatilag a mostani időszakban már jó pár helyen az áremelkedés is megvalósult. És hát azt is látjuk, hogy a légitársaságok közül jó pár esetben az áraikat már emelték, a járatok egy részét törölték, vagy pedig ritkították. Hát ugye mi a különbség? Hát az a különbség, hogy vannak olyan légitársaságok, amelyek egy adott úti célra naponta több járatot is üzemeltetnek, vagy akár heti rendszerességgel több járatot üzemeltetnek. A járat ritkítás az azt jelenti, hogy nem veszik ki a portfólióból az adott úti célt, tehát nem lesz olyan, hogy majd Dubrovnikba nem tudunk elmenni, vagy bármi más hasonló helyre, hanem mondjuk nem tudunk elmenni egy nap kétszer. Főleg a nyugati nagy légitársaságok, a hagyományos légiszégek, például nagy nyugati vagy európai városok között akár naponta 4-5 járatot is üzemeltettek a korábbi időszakban, most előfordul, hogy csak 2 járatot üzemeltetnek, 3-at mondjuk, vagy 4-et kivettek értelemszerűen így a korábbi menetrendből. És hát azt is látjuk, hogy már a Ryanair és más légitársaságok is jelentős járatcsökkenéseket terveznek, és a kilátás az a nyári utazási szezonra, hogy bizony előfordulhat jelentős drágulás, és előfordulhatnak bizony további járattörlések. De vajon miért, és hát mitől függ ez, és miért van ez a feltételes mód? Azért van a feltételes mód, mert hogy nem tudjuk igazából a geopolitikai helyzet miként alakul, a Hormuzi szorosnál mi történik, majd át tudnak jönni a hajók, lesz-e megfelelő mennyiségű üzemanyag, és miért van az, hogy nem beszélünk arról, hogy akkor úristen, mi lesz az autókkal? Hát azért, mert az autók esetében sokkal több alternatív üzemanyag beszerzési forrás áll rendelkezésre, hiszen a kerozint azért nem mindegyik alapanyagból képesek előállítani a helyszínek, a különböző finomítók, és ráadásul nem is mindegyik finomító képes ezt előállítani. Tehát a kerozint előállítani bonyolultabb, mint mondjuk 95-ös oktán számú benzint. Következésképpen az autóknak vélhetően lesz majd elegendő üzemanyaguk, a repülők esetében viszont, ha lesz is üzemanyag, de nagyon drága lesz, mert nem lesz olyan mértékű, mint amilyen mértékben növekedni szoktak a júliusi-augusztusi főszezonban a járatoknak a számai. Tehát ez a nagyon komoly drágulást eredményezhet. A nagyon komoly drágulás azt jelenti, hogy visszaesett a kereslet. Ha visszaesik a kereslet, akkor ennek egyenesági következménye, hogy törölni fognak majd járatokat. És erre kell felkészülni, főleg annak függvényében, hogy mondjuk Ázsiát például jelentősen érinti mindez, mert Ázsiának a kerozin szükségletét olyan helyekről biztosítják, amelyek most nem elérhetőek. Következésképpen nem véletlen az, hogy a Maláj légitársaság már most is jelentős mennyiségű járatot törölt, és nagyon sok járatot ritkítanak. De miért fontos, hogy ezt egyáltalán elmondják az utazni vágyóknak, hiszen az lenne az érdek, hogy akkor persze akkor most vásároljanak, amikor még nincs minden jegy ár az egekben, és hogy működik akkor jelenleg. Tehát először is most még a fedezeti szerződések kapcsán viszonylag működnek és járnak a gépek, tehát ezután sem arra kell majd felkészülni, mint a koronavírus járvány idején, hogy egyszer csak eltűnnek szinte a légi járatok, és minimális lesz a számuk, mert hogy adminisztratív korlátozások nehezítik majd az utazást. Mert hogy utazni fogunk tudni, nem lesznek ilyen adminisztratív korlátozások, következésképpen az emberek fognak repülni, a repülőjáratok közlekednek, csak nem olyan számban, nem olyan mértékben, és nem olyan áron. Tehát miért fontos elmondani mindezt az embereknek? Hát azért, mert a nyaralás tervezése az lényeges két okból. Egyrészt van egy anyagi tervezés, amikor kitaláljuk azt, hogy mennyi bekerül az utazás. Hogyha későn döntünk, akkor lehet, hogy ez jelentős mértékig megdrágul majd, és érdemes hamar dönteni a nyaralásról. De arra is fel kell készülni, hogy lehet, hogy hamar döntünk, de mégsem fogunk tudni mondjuk légijáraton pont arra az úti célra, pont akkor elutazni, mert lehetséges, hogy törlik a járatunkat. De még inkább fel kell készülni arra is, hogy az is lehetséges, hogy elutazunk valahova, és mondjuk a légijáratot úgy törlik, hogy visszafelé kellene utaznunk, és nem biztos, hogy akkor pont vissza tudunk majd jönni. Ez nem azt jelenti, hogy félni kellene attól, hogy repülőjegyet foglaljunk, vagy félni kellene attól, hogy az utazási irodához forduljunk, hanem egész egyszerűen például mi történik akkor, amikor mondjuk törölnek egy-egy járatot, hát az, hogy a következő járattal elvisztek minket, hiszen hogyha minden járat azon az áron, ahogy értékesíti a légicég, fullon van, hát akkor nyilván nem fogják törölni a járatokat. Hogyha ha kevesebb az eladott jegynek a száma, mert fel kellett emelni az árat, akkor nyilván a következő járaton is kevesebb lesz, tehát akkor azzal majd el tudunk menni. Tehát vélhetően nem rekednek majd tömegében a turisták hosszú ideig egy adott úti célnál, hanem előfordulhat, hogy mondjuk kedden jöntet volna vissza, és mondjuk szerdán vagy csütörtökön fognak majd visszajönni. Ebben az esetben egyébként, amikor járattörlés van, akkor a következők fordulhatnak elő. Hogyha a légitársaság 20 nappal korábban értesíti az utazót, hogy nem tud akkor utazni, amikor éppen szeretne, akkor igazából vagy visszakapja a pénzét az utazó, vagy pedig ajánlhat a légitársaság egy alternatív utat, és akkor mondjuk máskor fogunk elmenni, mert változik az időpont. Erre megint csak fel kell készülni. A másik dolog az, hogyha tényleg pár nappal előtte törlik a járatot, és pár nappal előtte adnak erről információt. Ebben az esetben, alapesetben ugye egy alternatív járattal eljöhetünk, vagy hogyha ez nem felel meg, akkor visszakapjuk a pénzt. És az Európai Unió jogszabályai szerint ilyenkor járna még kártérítés is, attól függően, hogy mekkora távolságra utazunk, az Európai Unión belül közlekedő gépeknél, vagy pedig, hogyha Európai Unióból indul egy légi járat, akkor ez járna nekünk. De hogyha Viszmajorra hivatkozik az utazási iroda, mert mondjuk a kerozinár változásban vagy a kerozinellátásban olyan általános válsághelyzet alakul ki, hogy emiatt kénytelen járatot törölni a légiszég, akkor az általában megáll. Tehát valószínűleg a Viszmajorra, az elhárítatlan külső erőre való hivatkozás miatt arra számíthattak az utazni vágyok, hogy visszakapják a pénzüket, vagy esetleg egy alternatív járattal el tudnak majd menni A-ból B-be, de hogy még kapnak érte kártalanítást, arra valószínűleg nem számíthatnak. Ha viszont nem kapnak kártalanítást, akkor az idejük az elvész. Tehát nem tudnak úgy tervezni, mint korábban, még ha a pénzük nem is vész el. És ami igazából egy csavar a dologban, hogy ha valaki saját maga szervezi az utazást, akkor a szállásfoglalás esetében ugye a szállásfoglaló az teljesen indiferens módon viszonyul ahhoz, hogy nekünk mikor van alapesetben légi járat indulásunk. Tehát ha mondjuk befoglalunk egy hetes szállást, és mondjuk a repülő nem akkor fog elindulni, hanem mondjuk egy nappal később, akkor nyilván az adott napi szállásárat akkor buktuk. Hogyha nem tudunk visszajönni, akkor nyilván egy vagy két nap plusz szállást megint csak foglalnunk kell, azt megint buktuk. Tehát ezek fordulhatnak elő. Ilyen esetben egyébként némi biztosítékot jelent az utazási irodával történő utazás. Egyébként azt láttuk, hogy most megint csak reneszánszát éri az, hogy utazási irodával utazzunk. A koronavírus járvány idején megtanultuk azt, hogy egyénileg nagyon egyszerű befoglalni mindent, olcsón, flottul, jól meg lehet már a foglalási portálokon csinálni azt, hogy légjárat, plusz esetleg még autóbérlés is, vagy akár az se kell, és szállásfoglalás, hát pillanatokon belül nagyon olcsón saját magunknak tudunk tervezni egy olyan utat, amilyet szeretnénk. Hát minek ide iroda? Hát iroda akkor kell, főleg, hogyha baj van, meg akkor kell, amikor fontos az, hogy valaki helyettünk intézkedjen, mert nem mi szeretnénk mondjuk új szállást találni, mert éppen a régiről el kell mennünk, mert mondjuk jön a következő csoport, de nem indult el a régi járatunk, hanem csak két nap múlva fog elindulni. Tehát ilyenkor jó az utazási iroda által nyújtott biztonság, mert olyankor az iroda el fog kezdeni alternatív útvonalakat keresni, vagy pedig a következő járatra minket becsekkolni, áttenni, és közben egy alternatív szállásról is gondoskodni, tehát gondoskodik rólunk. Hát főleg, hogyha több gyerekkel utazik valaki, akkor azért nem mindegy, hogy nem tud elmozdulni a szállodából a plusz napokon, mert állandóan ott kell csüngeni az interneten, hát ha kap értesítést, vagy a mobiltelefon pittyegését feszülten figyeli idegeskedve, vagy pedig tudja azt, hogy majd úgyis felhívja az idegenvezető, hogy akkor két nap múlva, mikor indul a járata, és azt is tudja, hogy esetleg melyik alternatív szálláshelyen fogja addig tölteni az időt. Tehát ilyen értelemben az utazási irodáknak tényleg van még jövőjük, van még lehetőségük az utazóknak arra, hogy egy biztonságos megoldást is válasszanak. Tehát ez ilyen esetben azért tényleg az utazási irodák malmára hajtja a vizet. Fontos az is, hogy legyen mindig nálunk biztosítás. Nemrég kértek tőlem interjút azzal kapcsolatban, hogy hát mit gondolok arra, hogy mennyire kell biztosítás. Hát attól függetlenül, hogy egyébként kerozinválság van vagy nincs, attól függetlenül is szükség van külföldi utazásnál utas biztosításra, és nagyon sok biztosító van, és legkülönbözőbb kínálattal várják az utazni vágyókat, és főleg azért, mert az Európai Unión belül ugyan van egy olyan alapbiztosítás, hogy nagy valószínűséggel elvisz minket a mentő, hogyha elütnek az úton, de ez az alap sem mindenhol ugyanaz. Tehát nálunk azért, ha biztosításunk van, akkor nagyon sok mindenre kiterjed az egészségügyi szolgáltatások közül. Ez nem minden Európai Uniós tagállamban van így. Nagyon sok helyen bizonyos szolgáltatásokért pluszban fizetni kell. Tehát nem mindegy az, hogy ezt a biztosító fogja majd állni, vagy pedig nekünk kell állni, hogyha baj történik valamilyen országban az Európai Unión belül. Hogyha pedig valaki Európai Unión kívülre utazik, hát akkor azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes biztosítást kötni. Tekintettel arra, hogy mondjuk Amerikában egy kisebb baleset is nagyon súlyos gondokat jelenthet, mert óriási pénzeket kérnek el az egészségügyi szolgáltatók errefelé, és hát tényleg el sem bírjuk képzelni. Tehát mondjuk van egy bokaficamunk, és kapunk egy rögzítőt, megvizsgál az orvos, na hát amiről itt beszélek, ez 2 millió forint. Úgyhogy tényleg ilyesmire kell felkészülni, és arra kell felkészülni, hogy érdemes mindig olyan biztosítást kötni, aminél magas a limit, ugyanis azt is meg kell nézni, hogy az utasbiztosításnál, egészségbiztosításnál mekkora a limit, tehát hogy mekkora ellátást biztosít maga a biztosító, hogyha baj van. És az a tapasztalat egyébként, hogy de tényleg rengeteget foglalkoztam ezzel a témával, előadásokat is tartottam, még biztosítóknak is tartottam előadást, meg általában az utasbiztosítással, de mint szakértő, tehát soha nem volt közöm semmilyen biztosítóhoz így, és azt látom, hogy amikor a kifizetési hajlandóságról beszélünk, akkor mondjuk, ha valakinek van kötelező felelősségbiztosítása, volt már autós balesete, hát tudja, hogy azért ahhoz, hogy ténylegesen megkapja azt az értéket, amit szerette, vagy egyáltalán, hogy az autója rendben legyen, hát a biztosítónál a szenvedő fél is rosszul fog kijönni abból a dologból, szerintem jelentős részben. Ha valaki belemegy az autónkba, akkor nekünk is egy tényleg komoly procedúra és nehézség, és akkor végén még pénzünkbe is kerül, úgyhogy nem tudunk úgy kijönni, hogy visszaállítjuk az eredeti állapotot teljes mértékig. Na most az utasbiztosítás az, ahol a biztosítók gyorsan segítenek, hatékonyan, és általában tényleg teljesen kifizetik az egészségügyi szolgáltatónak az összeget, tehát leveszik ezt a vállunkról. Nem mindig tudják azt megcsinálni, vagy fogadják el, hogy na majd a biztosító kifizeti. Tehát nagyon sok olyan ország van, ahol elkérik előre a pénzt. Tehát ilyen értelemben szükséges az, hogy legyen valami kis tartalékunk, ha utazunk valahova, mostani időszakban főleg, és kifizetjük, de általában visszautalja a számlánkra a biztosító. Tehát itt pozitív a tapasztalat, hogy mivel sok sokan kötnek biztosítást, meglehetősen sokan utaznak, és ehhez képest meg kevesebb, meg kisebb kárigényű a szolgáltatás. Következésképpen itt sokkal inkább fizet egy biztosító, mint mondjuk a kötelezőnél, ahol hát a nagyértékű gépjárművekben komoly károkat okoznak, hát szerencsére azért általában ilyen kisebb-nagyobb problémáknál 100 000-től 200 000-ig, 1-2 millióig így megáll a történet. Hát ugye más az, amikor összetöri valaki a, nem tudom, 200 milliós Lamborghinit. És érdekes az is egyébként, hogy nekem van személyes tapasztalatom is, sok helyről a biztosításokat követően. Volt olyan egyébként, hogy kullancs ment a combomba, és bementem a kórházba, és kértem először is egy segítséget, egy vezetést így a utasbiztosítási asszisztens szolgáltatástól. Hát igazából ott azért annyira durván hatékonyat nem tudtam megkapni, mert horvátországi kórházat ajánlottak, és én Görögországban voltam, tehát annyira azért nem volt tökéletes ez a dolog, viszont felajánlották, hogy természetesen mindent intéznek, fizetnek, csak menjek el. Hát nem kellett semmit sem fizetni, mert megnézték a kullancsot így a szállodában, mondták, hogy melyik kórházba menjek, oda mentem a kórházba, és pont akkor jöttek egy olasz csoport tagjai, akik felborultak a kis hajóval, és hát mindegyiknek volt valami komoly sérülése, vérzett, kb. 3-4 ember jelentősen. Látszott, hogy neki komoly bajuk van, hát mit nekem ez a kis kullancs, aztán el is jöttem, mert éreztem, hogy ez komolytalan, pedig hát már egyre rosszabbul éreztem magam, tehát a fejem is fájt, na mondom, agyhártya gyulladás, vagy valami hasonló, és aztán végül is egy patikába mentem el, az be volt zárva, mert siesta idején Kosszigetén be voltak zárva a patikák, és végül is egy másik ügyeletes patikában kaptam egy kullancs kiszerőt, és akkor kiszedték nekem a kullancsot, és gyakorlatilag másnapra jobban lettem, úgyhogy végül is nullából megúsztam. De itt információt, itt is készségek adtak, hogyha nem volt ez pontos. Viszont amikor Izraelben volt egy komoly kalandom, mégpedig azért, mert autóval, bérautóval jöttem Eilatból Berseva felé, és az elején van egy közös szakasz az egyiptomi határral, és azon a szakaszon egy várról indítható rakétával szétlőttek egy autóbuszt, amiben izraeli katonák utaztak. És mivel hogy szétlőtték az autóbuszt, azonnali választ akartak adni az izraeliek, leállították a közlekedést, én is ott rekedtem, lényegében a Negev sivatagba, és hát annyit láttam csak pár óra múlva, hogy jönnek a tankok is, le is fotóztam őket, elindultak a gázövezet felé, és a fejem fölött pedig mentek a repülőgépek, viszont nem tudtam megmozdulni a sivatagba. Persze, jó érzéssel úgy terveztem, hogy majd Eilat után a következő benzinkútnál vételezek vizet meg üzemanyagot. Hát nem jutottam el a következő benzinkútig, a légkondit nem mertem bekapcsolni, nehogy elfogjon az üzemanyag. Vizem nem volt, hát persze ilyen hőgutaszerű sokkot kaptam, úgyhogy mentő vitt el onnan lényegében a sivatagból. A mentőt átengedték az ellenőrző ponton, felvett a mentő, és aztán kivitt lényegében engem, és parteremmel közben a bérautóval jött mögöttem dupla indexel a mentőt követően, és akkor Bersevába bevittek. És hát egyébként megvizsgáltak, és hát adtak egy kis infúziót, és jobban lettem, mert egyszerűen az iszonyatos melegtől lettem rosszul, de eléggé. És hát ez is 66 000 forintnyi összegbe került, azt kifizettem, és a biztosító gyakorlatilag 5-6 nap múlva ráutalta a számlámra, úgyhogy tényleg itt teljesen jó, teljesen pozitív a tapasztalatom ezen a téren. De volt még jó pár ilyen esetem, volt olyan, hogy a talpamba harapott a hal, és sokat tudnék mesélni, de összességében a lényeg, hogy a biztosításnak van értelme, és érdemes megkötniük az utazás előtt, és ilyenkor a kerozinválság idején, tehát erre is alaposan fel kell készülni, úgyhogy csak ezt tudom javasolni a tisztelt hallgatóknak. És még talán annyit, hogy nyilván a geopolitikai helyzet függvényében ez megoldódhat viszonylag hamar. Tehát lehet, előfordulhat olyan is, hogy minden rendben lesz, de ez, erre azért fel kell lélekbe készülni. Menjenek inkább autóval vagy vonattal? Hát mindenkinek a saját döntése, mert attól függetlenül még azért vannak jó áru repülőutak, az utazási irodák kínálata azért elég széles, ott vannak nagyon klassz kis utak, tehát mindenki maga eldönti, és a vonatutazásról pedig csak annyit, hogy ma már a vonatjegyek sem olcsóak, hiszen sokan azt mondják, hogy félnek attól, hogy mi lesz majd júliusban, augusztusban, lesz-e járattörlés, és emiatt a vonatra szavaznak inkább, úgyhogy főleg Nyugat-Európában megdrágultak a vonatjegyek is jelentősen itt a válság miatt. Többen kérdezték már tőlem, hogy vajon a belföldi turizmus felpörög-e majd, hogyha a repüléstől többen azért tartózkodtak, mert hát jaj, mi történik akkor, hogy törlik a járatot, nagyon feszes az időbeosztásuk, stb. Nos, aki külföldre akarnak utazni, javarészt külföldre fognak utazni, hogyha anyagi lehetőségeik ezt engedik. Nyilván, hogyha repülős utazásba igazából néhányan nem gondolkodnak, akkor az autós utazások viszont annál inkább népszerűbbek lesznek. Tehát jelen pillanatban is Horvátország a legnépszerűbb úti cél. Tavaly is így volt, és az elmúlt időszakban már jó pár éve így van ez. Átléptük tavaly előtt a 800 ezeres vendégszámot éves szinten, ennyi magyar volt Horvátországban. Én azt gondolom, hogy 2026-ban is ez a 800 ezer meg lesz. Sokan mennek majd a horvát tengerpartra, a horvát tengerparti szakaszokra. És utána jönnek majd a többiek. Nem tengerparti népszerű úti célunk is van egyébként, Ausztria. Hogyha éves szinten nézzük, ugye főleg a karácsonyi vásárok hangulata, az osztrák települések, városok, a városlátogatásokra vonzák a magyar vendégek sokaságát. De ha nyári tengerparti üdülőhelyeket nézzük, akkor Olaszország még Gibione, Jeszoló, Kaorre környéken népszerű lesz a mostani időszakban. Ezen kívül nagyon sokan megyünk egy kicsit délebre, Rimini környékére. Most a repülős utazások kapcsán, ugye hát Róma, meg Bari nagyon népszerű úti cél lett, a fapados járatok, ahová mennek, oda mennek is a turisták. Viszont kérdéses az, hogy majd mennyien fognak vállalkozni repülős utazásra, akkor, ahogy esetleg tényleg megdrágulnak a repülőjegy árak. Ameddig ott van a repülőjegy ár, elérhető, látjuk, tudjuk foglalni, addig azért mi magyarok jóval bátrabbak vagyunk. Tehát, hogyha van egy-két olyan úticél, ahol már sokszor bizonytalan a helyzet, akkor mi meg magyarok megyünk kifelé, amikor néhányan már jönnek visszafelé a gépekkel, a külön gépekkel. Tehát ez majdnem minden esetben így igaz. Nyugat-Európában jóval többen mondják azt, hogy na hát akkor most vonattal megyek. A franciák is most például ebben az időszakban azt mutatják a statisztika adatok, mérések, hogy inkább országon belül maradnak. Persze mondhatjuk, hogy jó, hát könnyű Franciaországban országon belül maradni, amikor mehetünk Párizsba és meg mehetünk Saint-Tropez-ba, és ott vannak a meseszép tengerparti üdülőhelyek, hát akkor persze, hogy országon belül maradok, de azért együtt is nagyon sokan inkább vonattal mennek például. Tehát Nyugat-Európában a vonatjegyek is ugye azért drágultak, mert dinamikus árazás van sok helyen, és nagyon megnőtt a kereslet a vonatjegyek iránt. És autóban is sokan gondolkodnak, úgyhogy a német turisták is sokan választják az autóval elérhető úti célokat. Hogy Magyarországra mennyien jönnek, ezt is befolyásolja egyébként a kerozinválság, hiszen ha megnézzük azt, hogy honnan érkeznek, akkor látjuk, hogy hát a légijáratok szerepe azért egyre erősebb. Kínából rengeteg turista érkezik, amióta van 8 településsel is már közvetlen összeköttetése Budapestnek. Az Egyesült Államokból is növekedett a vendégek száma, és érdekes az, hogy Izraelből nagyon sokan jöttek, tehát mi korábban nagyjából 40 ezeren mentek Magyarországról Izraelbe, és 80 ezeren jöttek onnan, akkor leállt ugye a koronavírus járvány idején ez az egész, és aztán utána visszaépült úgy a turizmus, hogy Magyarországot annyira biztonságos úti célnak tartják, hogy ez felment gyakorlatilag 300 ezer környékére, tehát nagyon sok Izraelből érkező turistát tudtunk fogadni. Hogy most mi fog történni, ez kérdéses, de hát látjuk, hogy azért indulnak újra a járatok, megindul lassan az élet, tehát nagy valószínűséggel azért nem fognak elmaradni a vendégek, és sok olyan vendég pedig érkezik majd Romániából, Szlovákiából, Ausztriából, akik pedig Magyarországra úti célként tekintenek, és emiatt előszeretettel választanak majd minket. Úgyhogy azt gondolom, hogy Magyarország fogja majd hozni a számokat, a tavalyi számokhoz hasonlóakra számítok. Ha azt nézzük, hogy hol lesznek még népszerű üdülőhelyek, hát üdülőterületek, mi lesz még népszerű, akkor látjuk, hogy itt is Horvátország, Olaszország, Spanyolország, ezek valószínűleg tarolni fognak. A magyar turisták esetében pedig még Montenegrót és Albániát kiemelném. Bulgária a reneszánszát éli, de az is igazából népszerű. Montenegrót és Albániát nemrég kezdték el felfedezni a magyar vendégek, és azt látjuk, hogy olyannyira felfedezték, hogy már Montenegróban, ugye a magyar érdekeltségű szállodákban nagyon komoly magyar turista fog folyamatosan megfordul. Úgyhogy ebből a szempontból azt látjuk, hogy bizony fogunk utazni a nyáron. A mostani kerozinválság miatt azért óvatosabbnak kell lenni, és ez az óvatosság például akár azt is jelenteti, hogy nem csak, hogy biztosítást kötünk, hanem azt is, hogy ha mondjuk foglalunk egy fapados járatra helyet, akkor a visszaút után ne legyen fontos programunk, számítsunk arra, hogy lehet, hogy mégsem mondjuk kedden fogunk visszajönni, hanem esetleg szerdán vagy csütörtökön, tehát érdemes még arra a hétre esetleg pár nap szabadságot kivenni, így fel lehet készülni. Az utazási irodák kicsit nagyobb biztonságot jelentenek, itt azért hamarabb tudunk fordulni valakihez, hogyha mondjuk a géppel valami történik. Ha elindul a chartergép, akkor azt az utazást előre ki fogja fizetni, tehát azok valószínűleg visszafelé is el fognak indulni, nem kell tartani a járattörléstől. Hozzáteszem, nem mindig chartergéppel utaztatják manapság már az utazási irodák a tisztelt utasokat, tehát nagyon sokszor fapados járaton blokszit helyeket foglalnak. Hogyha ott törlik a járatot, akkor törlik vele együtt a blokszit helyet foglaló utasoknak a jegyét is, de ilyenkor viszont az utazási iroda majd újabb alternatív járatot fog foglalni, és hazajönnek a turisták, úgyhogy senki sem fog kint maradni, hölgyek, urak. Köszönöm szépen, hogy velem tartottak, remélem, hogy legközelebb is így tesznek majd. További jó rádiózást kíván a műsorvezető, Kiss Róbert Richárd. Viszont hallásra!